Megjelent a nagy sikerű Szulejmán sorozat 5. kötete, a Hürrem boszorkánya a Budai Háremhölgy címmel. A főhősnő Gyöngyi édesanyját járvány vitte el. Apja 1552-ben Egervárát védve halt hősi halált. A kislány igazi megpróbáltatásai azonban még csak ekkor kezdődtek. A kapzsi rokonok elorozták az örökségét, és boszorkánysággal vádolták meg öreg dajkáját. Gyöngyvér azonban nem adja fel, megpróbálja kivívni az igazságot. Közben Isztambulban titokzatos események történnek. Hürrem szultána életének utolsó éveiben valóságos víperafészekké változott a hárem, és halála után még élesebb harc tört ki a hatalomért. A regény fordítóját, Varga Csaba Bélát először a könyv műfajáról kérdeztem.
Romantikus történelmi regény, nagyon sok kalandos elemmel, fordulatos kalandokkal, és van egy erőteljes szerelmi szál is benne. Elsősorban azonban történelmi regény azoknak, akiket érdekel Szulejmán szultán kora, illetve az, hogy a szultán korában hogyan is nézhetett ki Magyarország.
Mennyire hiteles ez a regény? Arra gondolok, hogy a történelmi események, amelyek inkább háttérként szolgálnak, igazodnak a valósághoz, de mennyire mélyen tényleg létezett egy ilyen férfi, aki elesett Egernél és maradt utána egy kislány?
A könyv háttere teljesen reális, hiszen a magyar történelem három nagyon fontos pontját köti össze, 1526-ot, a Mohácsi csatát, 1552-t, az egri csillagokat, az egri várostromát, és 1566-ot, a szigeti veszedelmet, szigetvárostromát. Ez az a valós történelmi gerinc, amire a szerző felépítette a mesét. A szereplők, az igazi nagy történelmi szereplők, mint például Zrínyi Miklós, vagy Szulejmán szultán, illetve a hárem vezető nagyasszonyai, Nurbánú, vagy éppen Hürrem szultána, ők valós történelmi szereplők. A többiek viszont mesebeli, képzelt, kitalált alakok.
Mi az alaphelyzet a kötetben, tehát honnan indulunk?
A könyv évtizedekkel a Mohácsi rész után veszi kezdetét. A Mocsárvidéken újszülött születik. Ez meglepő dolog arra fele, mert a nehéz időszakban egyre kevesebb nemesi család vállalkozott arra, hogy gyermeket vállal. Gyöngyike, a kislány, azonban nagyon hamar, nagyon nehéz helyzetbe kerül. Édesanyját elragadja a betegség, ennek hatására amúgy szerető, de meglehetősen gyenge jellemű apja inni kezd. A férfi 1552-ben elmegy Egervárába, hogy ott harcoljon a török ellen. Nem tér vissza, így a kislány árvaságra jut. Ez már önmagában is elég nagy baj volna, mivel a szegény kislányt egyedül az öreg dajkája neveli, azonban a gonosz rokonság ráteszi a kezét a család birtokaira, így Gyöngyi gyakorlatilag földönfutó lesz. Egyedül apja Tokai birtokán az erdőben egy vadászház marad meg neki, és a kislány az idős asszony társaságában ott az erdőben cseperedik fel. Igazi vad erdei manóként nő fel.
Milyen kislány ez a Gyöngyi?
Gyöngyi nevével sokat tréfálkoznak a barátai és az ismerősei. Az ő hivatalos neve az, hogy Gyöngyvér, és gyakran mondják azt, hogy fehér, mint a gyöngy, vörös, mint a vér. A haja tényleg tűzvörös, zöld színű a szeme, itt sápadt a bőre, ezért nevetnek rajta, hogy olyan fehér, mint a hó. Nem hétköznapi gyerek, hiszen az egyszerű jobbágylányok között él, ugyanolyan szegény, mint ő, de mégis picit távolságtartóak vele, hiszen nemesi származású. Megismeri az erdővilágát, a gyógyfüveket, a gyógynövényeket, és hamarosan az állatok barátja lesz. De nem úgy viselkedik, mint mondjuk hófehérke, hanem elég hamar rájön, hogy nagyon különös kapcsolat fűzi az állatokhoz. Képes arra, hogy megszelidítse a megvadult, acsarkodó kutyát, illetve a környékbeli nemes urak felbérelik azért, hogy törje be nekik erőszak nélkül a maga sajátos suttogó módszereivel a legádázabb, legvadabb paripákat is. Egy nagyon különös, bátor, ugyanakkor viszont érzelmes, szeretetre vágyó fiatal lány a hősnő a történet elején.
Milyen nővé cseperedik ő, tehát milyen kalandok formálják őt át valamennyire?
A felnőtté válása meglehetősen nehezen megy fordulatos kalandok után. Nem elég, hogy árva, de megvádolják az öreg dajkáját azzal, hogy boszorkány. Ebben a korszakban ez halálos vád. Az öregasszonyt elfogják és mágiára ítélik. Gyöngyi élete akkor siklik itt teljesen, amikor megpróbálja megmenteni az idős dajkáját. Nem törődik bele abba, hogy az inkvizíció elítéli, hanem azt mondja, hogy akár az élete árán is megpróbálja kiszabadítani. Ez azzal a következménnyel jár, hogy el kell menekülnie otthonról. Üldözőbe veszik, és különböző kalandok után eladják rabszolgának a törököknek. A lánynak nagyon nagy szerencséje van, mert nem akárhol köt ki, hanem Magyarország legfontosabb, legbefolyásosabb török személyiségénél, a budai pasánál, az ő háremébe. Itt a hárem hölgyek között, a hárem különös aranykalitkájában lesz a serdülő lányból igazi felnőtt nő.
És ez miért van, hogy ő annyira hasonlít Hürremre?
Az, hogy ennyire hasonlít Hürrem szultánára, nagyon fontos a könyv szempontjából, mert lassacskán kiderül, hogy a budai pasa nem véletlenül fizetett nagyon sok pénzt Gyöngyiért. Egy titokzatos parancsot kapott arról, hogy szerezzenek olyan hajadonokat, akik nagyon hasonlítanak az egykori szultánára, Hürrem ekkor már nem él, mégpedig úgy néznek ki, ahogy Szulejmán szultán egyetlen szerelme nézett ki fiatal korában. Gyöngyi pedig teljesen megfelel a leírásnak. Ugyanolyan gyönyörű, mint a néhai szultána volt abban a pillanatban, amikor bekerült Szulejmán szultán elé, és Szulejmán halálosan beleszeretett. Gyöngyi pontosan ugyanilyen szép.
Egyébként hogyan jutunk el a szultán háremébe ebben a kötettel?
A történet három szálon fut. Van természetesen egy nagyon erős magyar szála, hiszen a hősök jelentős része magyar. Azonban, hogyha valaki megkedvelte a televízióban látott hősöket és hősnőket, az sem fog csalódni, mivel nagyon sok kalandra éppen Isztambulban, a magas portán kerül sor. Itt javában dúl a hatalmi harc a szultánák és a vezető ágyasok között. Szulejmán szultán már idős férfi. Egyre többen gondolnak arra, hogy ki fog a helyére kerülni. Mindenki tisztában van azzal, hogy Szulejmán örököse a világ leghatalmasabb birodalmát örökli. Nem véletlen, hogy a szultán vezető asszonya is szeretnék megragadni a hatalmat. A könyv bemutatja, hogy Hürrem halála után néhány évvel milyen küzdelem zajlott le közöttük. Kiderül, hogy kik voltak a legfontosabb szereplők, akik a háttérből megpróbálták irányítani az eseményeket, de az is világos lesz, hogy azok, akik magukat sakjátékosnak gondolták, néha bizony maguk is csak bábuk voltak egy jóval nagyobb sakktáblán. Amikor a szerző megírta a könyvet, akkor gyakran feltette a barátainak azt a kérdést, hogy ugyan már mondjátok meg nekem, ki volt Szulejmán szultánnak a kortársa Magyarországon. És akkor kiderült, hogy igazából ezt nem nagyon tudjuk. Ha viszont úgy tette fel a kérdést, hogy 1526-ban mi volt a Mohácsi vésznél, akkor a legtöbben tudták, hogy persze Szulejmán szultán és Lajos király. Azonban a legtöbben már nem tudják, hogy az egri csillagok korában is ugyanez a Szulejmán ült Isztambulban a török birodalom élén, majd pedig évtizedekkel később 1566-ban Szulejmán volt a szultán, amelyik a hadat vezette Szigetvár ellen. Tehát van egy lenyűgöző történelmi személyiség, amelyik ma az egyik legnépszerűbb történelmi figura Magyarországon, és ez az ember rendkívül fontos szerepet játszott nem 10 évig, nem 20 évig, hanem évtizedeken keresztül a magyar történelem egyik fontos korszakában.
Az is kiderül ebből a kötetből, hogy milyen motivációi voltak Szulejmánnak, tehát hogy ő Bécset szerette volna elfoglalni, és hogy miért?
Igen, hiszen az ősei elfoglalták Bizáncot, a keleti császárok fővárosát, ezzel hatalmas rangot adva a hódító törököknek. Szulejmán és az utódai pedig évszázadokon keresztül arról álmodoztak, hogy elfoglalják Bécset is, a nyugati császárok fővárosát, hiszen Bécs uraként egyfajta Cézár lehetett volna a nyugat ura, és egy ilyen győzelem azzal járhatott volna, hogy egész Európa a törökök kezébe kerülhetett volna. Ez persze csak egy elképzelés, hiszen a törököknek sohasem sikerült elfoglalniuk a császárváros.
Mennyire árnyaltak itt a szereplők? Úgy értem, hogy vannak-e a rossz embereknek jó tulajdonságaik, és a jóknak rosszak?
Igen, senki sem egységű személyiség. A legjobban Gyöngyit ismerjük meg, hiszen neki majdnem, hogy végigkövetjük az életútját, onnantól kezdve, hogy megszületik, egészen addig, hogy felnőtté válik, bekerül a három titokzatos világába, majd pedig kiszabadul onnan, megismerkedik azzal a fiatal emberrel, akibe valóban igaz szeretettel beleszeret, majd pedig eljut oda, hogy a mocsárvilág peremén meg kell hozni a élete legfontosabb döntését.
Beszéljünk még erről a szerelmi szárról egy kicsit, tehát ez hogyan bontakozik ki a kötetben?
Rendkívül érdekes módon. Gyöngyi árvalány, és tudja, hogy édesapja a törökök ellen harcolva esett el. Éppen ezért gyűlöli a törököket. A véletlen azonban úgy akarja, hogy török portyázók támadják meg. A szegény lányt üldözik és elfogják. Szörnyi sors várna rá, ám ekkor a ragyó napfényből kibontakozik fehér lovon, de nem is a mesebeli herceg, hanem a megmentője. Ez a fiatal ember megakadályozza a szörnyiségeket, és legyőzi Gyöngyi elrablóit. Csak hogy kiderül róla, hogy ez a hős, ez a megmentő maga is török. Gyöngyi nem tudja, hogy mit tegyen, hiszen egyrészt hálát érez az amúgy rendkívül rokonszenves, ragyogó tekintetű fiatalember iránt, de egészen addig arra nevelték, hogy gyűlölje a törököket. Végül könnyes szemmel elvágtat a közeléből, és megfogadja, hogy soha nem fog beleszeretni. Későbbiek során azonban az útjuk többször is találkozik, és a szerelemnek nem lehet megállt parancsolni. Hiába szánta el magát, hogy nem fogja szeretni ezt a fiatalembert, amikor kiderül a fiúról, hogy igenis méltó a szerelemre, annak dacára, hogy török, vagy legalábbis török egyenruhát visel, akkor Gyöngyi már nem tud ellenállni a saját szíve szavának. Jó olvasmány lehet ez a könyv azoknak, akik szeretik a Szulejmán sorozat különös elbűvölő világát, szívesen olvasnak történelmi regényeket, szeretik a romantikus, szép meséket, de azok is, akik egyszerűen csak izgalmas, magával ragadó, szinte már lehetetlen olvasmányra vágynak.
Hürrem boszorkánya, a budai háremhölgy, Fatima Melek izgalmas történelmi kalandregényét a Trivium kiadó jelentette meg.